Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy azt mondtad a tieidnek, a közeledben lévőknek, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Olyan jó nekünk, Úr Jézus Krisztus, hozzád jönni, úgy, amint vagyunk, talán valóban fáradtan és terhek alatt egy-egy ilyen estén. Kérünk téged, hogy üdíts fel bennünket a te jelenléteddel, és áldj meg bennünket a te igéddel, hogy a te szavadnak, a te kijelentésednek az ereje áthasson bennünket, megújítson, megelevenítsen, hiszen hatalmas vagy arra, hogy szavaddal teremts, hogy életet munkálj, hogy formálj, hogy megváltoztass. Szeretnénk kérni ezen az estén is, hogy cselekedj így közöttünk hatalmasan, és tedd a régi szót, a proféciát mai üzenetté, hozzánk, nekünk szóló szóvá, amit el tudunk fogadni, ami által újat tudunk kezdeni. Kérjük, hallgass meg bennünket, drága nevedért, és áraszt ki ránk a te szent lelkedet. Amen. Szeretett testvérek, újra olvasom az igét Ézsaiás proféciájából, a 43. fejezet első 7 verséből, mely így szól. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted, mivel drágának tartolak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak, add ide, és délnek ne tartsd fogva. Hozd ide fiamat a messzeségből, leányaimat a föld széléről. Mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Újra olvasom az első verset. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, és a te formálód Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ki vagy te? Ez a Bibliában is elhangzó kérdés, olyan kérdés, ami a lényeget érinti minnyájunk életében. És ezt a kérdést felteszik nekünk, és erre a kérdésre tudatosan vagy öntudatlanul, de válaszol az életünk. Tegnap hallottunk Jákobról, akiről most is szól az ószövetségi profécia, aki vak édesapja kérdésére, ahogyan láttuk tegnap is, és tudjuk, csaló, hazug módon testvérének kiadva magát válaszolt. Saját vágya alapján határozta meg önmagát, és az adott helyzethez, az adott lehetőséghez igazodva fogalmazta meg, kicsoda ő. Elgondolkoztunk tegnap is talán, és ma is érdemes elgondolkozni, hogy lehet másokat becsapva bemutatkozni? Lehet a körülményeket, a helyzetet, a vágyainkat mérlegelve valamit magunkról mondani, ami nem is igaz? Érdekes és izgalmas kérdéseket vetesz fel, hiszen látjuk ezt nem csak ott és akkor a Bibliában, hanem ma is, talán a környezetünkben és talán egyszer-egyszer a magunk életében is. És ha nézzük a történést, a történetet, akkor izgalmas és érdekes, különös folytatásnak lehetünk tanulni Jákob élettörténetét végig tanulmányozva. De olyan jó, hogy a Szentírásban nem csak ilyen választ kapunk és hallunk erre a kérdésre, hogy ki vagy te, hanem olyan választ is, amelyik őszinte és igaz, egyszerű és lényegre törő. Boáz és Rút történetét talán ismerjük. Ebben a történetben, ebben a nagyon szép történetben Boáz is megkérdezi az addig számára ismeretlentől, Rúttól, ki vagy te? És az így felelt az ő anyósa kapcsán, aki ismerte Boázt, és jól tudta, hogy tulajdonképpen egyetlen szerű lehetőség az, hogy ő, mint vérokon, könyörüljön, segítsen rajtuk. Rút így felelt, én vagyok Rút, a te szolgáló leányod, terítsd rá ruhát, szárnyát szolgáló leányodra, mert te vagy a legközelebbi rokonunk. Egy alázatos, fiatal özvegyasszony válasza ez, aki 10 évvel korábban, illetve ezt megelőzően 10 év után elveszítette az ő férjét, és az ő anyósával az ő földjére, Betlehem földjére, újra Júda földjére, Izrael földjére visszatért. Ő maga, aki nem volt onnan való, aki idegen volt, moábita, és mégis vállalta, hogy Naomival, anyósával visszatér. Egy ilyen fiatal özvegyasszony, aki, ahogyan mondtam, nem is ennek a népnek a tagja, részese lett mégis Isten szabadító, csodálatos szeretetének és munkájának. Apósa, Elimélek, Naomi férje, rokona volt Boáznak, aki, különös ez a szó, amit most mondani fogok, de az ószövetségi kifejezés ezt jelöli, ezt tartalmazza, megváltója, Goélja lett Rútnak. Megváltója, hiszen megvásárolta a földet, amire ők képtelenek voltak, az elszegényedett sorsukat fölvállalta, sőt, Rútot feleségül vette, szövetséget kötött vele, és csodálatos dolog, ők lettek Dávid dédszülei. Mire volt szükség ennek az elárult Rútnak az ő kiszolgáltatottságában, gyászában, özvegységében, szegénységében? Megváltóra. Megváltóra, aki ráteríti jelképesen, ahogyan hallottuk, a ruhája szárnyát. Arra volt szüksége, hogy valaki kiváltsa, megváltsa, anyagi értelemben és lelki értelemben egyaránt. Hogy valaki felvállalja, hogy valakié legyen, hogy valakihez tartozhasson. És milyen csodálatos ez a történet egészében is, részleteiben is, mert egy csodálatos, jelképes bemutatása ez az egyetlen megváltónak egy emberen keresztül. Mert Boáz megváltó szeretetére szorult Rút, aki valóban ráterítette ruhája szárnyát. És ezt így tette velünk Jézus Krisztus is. Kifizette az árat, kifizette az adósságunkat, megvette a maga számára, és szövetségre lépett velünk. Ő lett a vevő legény, és mi lettünk az ő jegyesei, az ő mennyasszonya. És mit mondott tegnap az Úr? Kicsoda ő? Így mondta, ő a teremtőnk, ő a formálunk, ő a megváltónk. Jákob teremtője, Izrael formálója, aki hatalmas arra, hogy a csalóból Isten harcosává legyen egy ember, aki hatalmas arra, hogy irgalmával, szeretetével felszabadítson bennünket a saját megkötözöttségeinkből. Így szólt és szól a fogságban lévő népnek, és szól ma is. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És most ezt az utolsó két szót szeretném ide tenni a szívünkre, amit ő is elmond most újra, enyém vagy. És testvérek, nem hallhatnánk ennél csodálatosabb kijelentést. És ha nem hallanánk ezt, ha nem tudnánk ezt, ha nem ismerhetnénk meg ezt a döntést, akkor soha nem tudnánk meg, hogy kik lehetünk, hogy kik vagyunk, hogy kivé lehetünk igazán. Soha nem tudnánk igazán válaszolni, legalábbis azzal a gazdag, csodálatos tartalommal, amit jelent az Istenhez tartozás, ha ő nem vált meg, ha nem vesz tulajdonába, ha nem teríti ránk az ő ruhája szárnyát. Mit állapítottunk meg tegnap, és mit állapíthatunk meg ma is erről a népről, akinek szólt Ézsaiás proféciája? Azt, hogy elbukott. Azt, hogy kifosztott, kiszolgáltatott, elnyomott, megvetett, elszigetelt, idegen. Ha össze kéne foglalni azt az állapotot, amire jutott a fogságban a nép, így mondhatnánk, vesztes. Vesztes, akinek jól be kell ezt vésnie a szívébe és a fejébe. Testvérek, ez egy nagyon valós és nagyon fájdalmas életérzés, ami nem marad nyom nélkül az ember életében. Ha már átéltük azt, hogy vesztesek lettünk valamiben, amikor azt mondták rólunk, hogy vesztesei vagyunk valaminek, és mi valóban megtapasztaltuk és átéltük, és ráadásul ezt súlykolták is a szívünkbe, ez bizony nagyon mély nyomot hagy. Mérhetetlenül össze tud törni bennünket. Mérhetetlen fájdalmat és nagyon nagy nehézséget tud okozni nekünk. Ennek a népnek ott a fogságban napról napra tudatosították ezt. Vesztes vagy. És ahogyan mondtam tegnap is, ma is mondom, minden áttétet, minden gondolatot vetítsünk a mára. Vetítsünk önmagunkra, mert az ige az Úrról és rólunk személyesen szól. Gondoljuk végig, mit mondanak mások rólunk, gondoljuk végig, mit vallunk mi magunkról, hogyan látjuk az életünket, mit mondanánk erről, győztesek vagyunk, vagy vesztesek? Mit mondanának rólunk mások, és mit mondunk mi magunkról? És abban a környezetben, ahol élt ez a nép akkor, azt is meg kellett élnie, hogy nem csak abban lett kérdés ez, hogy milyen vesztese lett ennek a birodalma közti vívódásnak, hanem azt is meg kellett élnie, hogy ebben a birodalomban, és erre majd utalni fogok még később is a hét folyamán, ebben a birodalomban bizony át akarták formálni, alakítani őt, el akarták venni alapvetően tőle az önazonosságát, az identitását, a gyökereit, a hovatartozását, hogy tudatosuljon benne, hogy vesztes és mások uralma alá került. Fogoly. A saját képükre akarták ezt a népet formálni ott Babilonban. És ez minden kor így van. Minden kornak a birodalmai ezt akarják velünk. A saját képére akar formálni minket. Minden idegen uralom. És nagy kérdés, hogy vajon mi? Mit teszünk, amikor ennek átélői, szenvedői, megtapasztalói vagyunk? Mi jön ki az emberből? Mi jön ki belőlünk? Mit tehet ilyenkor az ember? ellenállás vagy önfeladás jelenik meg az életében? Agresszió vagy regresszió? Dacosan ellenáll, lázad? Vagy éppen igazodik, hajlik gerinctelenül? Kétségbe esik és feladja? Mennyi kísérlet, mennyi kísértés? Mi határozza meg az embert? Ahogyan hozzáállnak, vagy ahogyan ő áll a dolgokhoz? A tükörbe néző ember keresi a tükröt, keresi abban önmagát, keresi azt is sokszor, hogy a szociális tükörben, a környezetében tulajdonképpen mit mondanak mások róla. Mit kell igazítani a magán? Mit kell módosítania azon magán, hogy elfogadhatóvá legyen, akár mások, akár maga számára? Vagy éppen csak az érdekli az embert, a tükörben néző embert, hogy magának megfeleljen, és egyáltalán nem érdekli, hogy mások mit mondanak? Végletek, ezek valós kérdések. Önmagunkon is lemérhetjük ezt, ahogyan gyakran mondtam, és mondom most is, meg lehet figyelni, hogy amikor egy ember valóban a tükrök világához ér, bárhol, akár egy liftben, belenéze szabadon, vagy elkerüli a tükör visszatekintő valóságát, belenéze mások véleményébe szabadon, vagy elkerüli mások véleményét, vagy amikor mondjuk egy csoporton ott van ő is, kit néz meg először, megfelele a kép róla, avagy nem, legtöbbször, legtöbben, alapvetően magunkat keressük a képen. És az egy kérdés, ami önmagunkra nézve foglalkoztat bennünket, vajon én jól nézek-e ki? A többi az nem számít. Hogy a többiek hogy vannak, az mindegy, csak én jól nézek ki. Sok-sok kérdés, amivel szembesít bennünket a világ. És bizony küzdünk ezekkel a kérdésekkel mindaddig, amíg végérvényesen megoldást nem találunk. Amíg tisztában nem jövünk önmagunkkal, amíg nem tudjuk valójában, kik is vagyunk, és nem tudjuk elfogadni, hogy kik vagyunk, mert még nem látjuk azt, aki bennünket elfogadott. És testvérek, amikor ezen a héten a helyreállított én képmásról hallunk, érdemes és fontos megfigyelnünk, hogy ebben a szójátéknak is tűnő kifejezésben két dolog is együtt kerül elénk. Egyfelől az én kép, másfelől pedig a kép más. Az én kép ma egy bizonyos értelemben divatos és megnyerő kifejezés. Persze sokféle értelemben találkozhatunk vele, de a hangsúly, a hangsúlyos szótag az énre kerül, hiszen rólunk van szó. Nekem milyen a képem önmagamról mások előtt. És ezért, mert ez így hangzik, én kép, nagyon közel tud kerülni hozzánk ez a kifejezés. Nagyon közel, mert nem is nehéz ezt elhinnünk, az énünk nagyon fontos nekünk. Ki vagyok én? Igen, valójában. Meg kinek látnak engem? Nem nehéz elhinnünk, amikor azt mondják nekünk, hogy tulajdonképpen ide kell visszatérnünk, innen kell tulajdonképpen kiindulnunk, hogy én, és ez alapján, és ennek a helyreállításával lehet igazán az életet teljessé tenni. A kérdés az, mi van velem, a kérdés az, ki vagyok én, és hogy hogyan alkotok képet magamról. Azt mondják, ezen múlik az élet minősége is. Ha valaki negatív én képpel küzd, annak nagyon nehéz az élete. De aki pozitív én képpel rendelkezik, az többnyire sikeres úton jár. Ez a képlet bizonyos értelemben egyértelműen logikus, gyakorlatias és elfogadható is. Megnyerő. Én kép. Rólam van szó. Én vagyok benne a lényeges. Isten igéje azonban egy másik utat tár fel előttünk. Sőt, mondhatom úgy is, hogy egy egészen más visszatérésre és kiinduló pontra mutat. És nagyon szeretném ezt egyszerűen és világosan feltárni. Nem véletlen az, hogy a Bibliában ez a kifejezés, hogy én kép, nincs jelen. De az, hogy kép más, alapvetően meghatározza az embert. Hiszen testvérek, itt válik nyilvánvalóvá, hogy életünk egyedi volta nem belőlünk fakad, hanem Istenből, aki a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Az ember kép mása a legmeghatározóbb, hiszen nem magunktól valók vagyunk, és nem magunknak valók vagyunk, hanem teremtmények vagyunk, akik Isten számára teremtettünk, és akiknek a legnagyobb dicsősége, a legnagyobb méltósága, a legcsodálatosabb élettere, hogy Istent tükrözhetjük, hogy Isten képmásaként az ő dicsőségére élhetünk. Az ember képmása tehát a legmeghatározóbb, és aki nem magának való, és nem magától való, az az egészen más, ahogyan mondja ezt a latin kifejezés, a totaliter aliter, az egészen más, és mégis emberré lett Isten, Jézus Krisztus képmásai lehetünk. Ez egy csodálatos dolog, aminek a felfedezése az emberi élet egyik legnagyszerűbb, legcsodálatosabb felfedezése. És nem abban pusztán, hogy felfedezzük és elérjük, hanem abban, ahogyan Isten ezt számunkra újra teremtő hatalma által elérhetővé teszi. Így hangzott tegnap, és hangzik ma is, vedd a szívedre, hogy Jézus Krisztus megváltása alapján te vagy az, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Így szól az Úr. Testvérem, az életed legnagyobb kiváltsága és legnagyobb öröme az, hogy te Isten kép mása lehetsz. Testvérek, akkor válik az én képünk eredetivé, amikor más, mégpedig maga az alkotó határozza meg azt. Figyeljük meg, én kép, kép más. Ez egy nagy fordulat. Nem én vagyok elől, hanem valaki más, aki meghatározza az én életemet javamra, az életem igazi kibontakozásáért, mert ő alkotott, mert ő teremtett, mert ő ismer, mert ő tudja, mit lehet belőlem kihozni, mert ő a gazdám, ő a mester, én vagyok az ő tanítványa. Csodálatos dolog ezt látni, ezt a fordulatot, testvérek, hogy nem ez a legfontosabb, hogy mi az én képem, hanem az, hogy mit jelent ez a más kép, ez a kép más, amiben Isten megmutatkozik bennem és rajtam. Soha nem lehetek olyan, és soha nem lehetsz olyan, mint akkor és úgy, ha rajtad és rajtam az Isten mutatja meg magát. Amikor Isten dicsősége ragyog fel a szemeden, az arcodon, az életeden, az életed történésében, mert téged és engem ő a maga képére teremtett, dicsőségére teremtett, a nevéről nevezett, és ezért formált és alkotott. Vagyis nem én vagyok az első, testvérek, hanem ő. És ezt ő ki is jelenti. Ezzel ő meg is erősít. És olyan csodálatos ez, testvérek, hogy ő végérvényes döntést hozott felőlem. Megváltott, tulajdonába vett. Hiszen ezt mondja, enyém vagy. Enyém vagy. Testvérek, hatalmas és gyógyító, felemelő, bátorító, erőt adó üzenet ez. Ezt mondja a hatalmas Isten, enyém vagy. Bármit is mondjanak mások, akármit gondoljak én magamról is, Isten újjáteremtő döntése által én nem a magamé, és nem másoké, hanem az övé vagyok. Isten az ő szabadító szeretetével nem csak kihoz engem a magam korlátai fogsága valóságából, nem csak kivált az idegen hatalom alól, hanem magáénak vall, hanem magáénak tud engem. A világ teremtő, hatalmas, dicsőséges ura a magáénak tekint. Mit jelent ez? Talán az első, amire gondolhatunk, és ez így van, biztonságot, védelmet, oltalmat, reménységet minden körülmény között. Hiszen gondoljunk bele, nem uralhat bennünket más, mert ő nem adja át az övéit másnak. Nem vagyok kiszolgáltatott, mert ő őriz engem. Nem vagyok kirekesztett, mert ő bevont engem a vele való közösségbe. Nem vagyok vesztes, mert ő az ő diadalában, az ő győzelmében, az ő csodálatos szabadításában részesít engem. Nem kell aggódnom semmi felől, mert ő gondoskodik rólam. Mi testvérek, ha el is hanyagoljuk néha azt, ami a miénk, mégis tudjuk és értjük, hogy mit jelent az, amikor valami a mi tulajdonunk, amiért mi felelünk, amiről mi gondoskodunk. És ha mi töredékes gondoskodásunk a mi tulajdonunkról, töredékes is, az övé tökéletes. Azt mondja éppen itt, ugyancsak Ézsaiás gyönyörű proféciáiban, ha egy édesanya elfeledkezne az ő gyermekéről, ami a világon a legritkább eset, jó értelemben, jó esetben, azt mondja, én te rólad el nem feledkezem. Ő, aki tulajdonába vett, nem feledkezik meg rólunk. És amikor valaki uralni akarná az életünket, akkor nem úgy, ahogyan egy anya, idézőjelben szoktuk mondani, mint egy anya tigris védi az övéit, hanem egy mennyei atyánk, az örökkévaló, mindenható Isten, a seregek ura oltalmazza az övéit. Milyen csodálatos hallani, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És valóban nincs kitől és nincs mitől félnünk, ha mi az övéi vagyunk. És mit jelent még ez a kijelentés számunkra? Amit eddig is érthettünk, testvérek, ő felvállalt minket úgy, amint vagyunk. Teljesen és végleg. Ez azt jelenti, hogy kezéből sem mások, sem magunk sem vehetnek ki, sem vehetjük ki magunkat. Csak akkor lehetne tulajdonos váltás az életünk tekintetében, ha valaki erősebb elvenne bennünket tőle. De ilyen nincs, testvérek. Mert nincs nagyobb, és nincs hatalmasabb, és nincs erősebb a mindenható Istennél. Milyen egyszerű, és milyen nagyszerű ezt az igazságot felismerni és elismerni, és ennek a boldog tudatában élni. És milyen gyarló a szívünk. amikor mégis kétségbe esünk, hogy jön a főnök, meg jön a szomszéd, meg jön a bank, meg jön én nem is tudom ki, meg mi, melyik hatalom, meg melyik politikai erő, és kétségbe esünk, mi lesz velünk? Sosem ez a kérdés. Mindig az a kérdés, hogy ki lesz velünk, és majd holnap tovább bontja, tovább nyitja ki ezt a csodálatos valóságot az ige, hisszük a lélek. Testvérek, ne kétségeskedjünk. A lehetetlenről gondolkozunk akkor, amikor azt mondjuk, hogy majd valaki, valami elragad bennünket, ki lesz az ő kezéből, aki Istené, azt senki ki nem ragadhatja a kezéből. Mert nincs nagyobb és nincs hatalmasabb annál, mint aki ezt mondta, nékem adatott minden hatalom menjen és a földön. És testvérek, ez nem egy elképzelés, ez nem egy teória, egy idea, amit kerget néhány ember a földön. Ez maga az igazság, mert maga az igazság jelentette ki. Te is mondod? Vallod erővel és bátran, amit Pál apostol? Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Ez az önazonosság, testvérek. Ez Isten képmása és képviselete. Hitvalló meggyőződés. Ez tesz bennünket szabaddá. Önmagunk féltésétől, szolgalelkűségtől, és minden kisebb vagy felsőbb rendűségi érzéstől is. Hiszen ott, ahol én, az énem van elől, ott vagy állandó megerősítésre vágyom, vagy éppen önmagammal telten a gőg jelenik meg az életemben, de mindig én vagyok a fontos. Ott pedig, ahol az Úr van elől, egyszerűen szabad vagyok magamtól, szabad vagyok attól, hogy elkeseredjek, vagy túlértékelve magamat gőgös legyek, mert mindenem belőle fakad, minden kincsem ő, és őrá bízva az életemet szabadon élhetem, nem kell foglalkoznom önmagammal, foglalkozhatom vele és másokkal. Mert Isten nem mond le rólunk. Mert Isten nem változtatja meg a döntését felőlünk. Mert mi az ő tulajdonba vett népének vagyunk a tagjai, akiket elvisz az ő dicsőségébe. És ez a mi bizonyosságunk, ez a mi szabadságunk. És ez nem rajtunk áll, ez nem rajtunk múlik. Ezért szabadsággal élhetjük ezt a boldog életet, mert ezt ő eldöntötte, és ő ezt végbe is viszi. Fontosak vagyunk számára, és ez múlhatatlan fundamentuma az életünknek. Megdöbbentő, ahogyan a hitetlen ember, az önmagával eltelt ember, aminek jó példája Góliát, vallomást tesz. Oda kiáltott Izrael csatasorainak, miért vonultatok ki, és készültetek fel a harcra? Nézzétek, én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Válasszatok ki magatok közül egy embert, hogy kiálljon. Milyen öntudatos ez az ember, testvérek. Nincs baj az önértékelésével. Nincs baj az én képével. Góliát rendben van, legalábbis emberi nézőpont szerint, világi értelemben. Azt mondja, nézzétek, én filiszteus vagyok. Ugye elgondolkoztam, testvérek, de jó lenne, ha mi is ilyen bátran ki tudnánk állni. Nézzétek, én meg Isten gyermeke vagyok. Ki szoktál állni így? A filiszteus Góliát kiáll. Nézzétek, filiszteus vagyok. Én vagyok, aki vagyok. ti pedig, Saul, szolgái vagytok, kik vagytok ti? Hát mit képzeltek? Miért készültök a harcot? Nem néztek rám? Nézzetek rám, és rettenjetek meg is. Meg is rettentek. Ő megmondja, kicsoda. Aztán azt is megmondja, hogy kik állnak vele szemben. Testvérek, a baj csak az, és ez a jó is egyben, hogy mindkettő féligazság. Mert úgy alulnézetből mondja ez a felülnézetből beszélő ember. Alulnézetből. Emberi nézetből. Emberi szempontból. Az emberi nagyság, az emberi erő, az emberi önmagával eltelt és magáról képzelt valóság szerint. De ez egy alulnézet, testvérek. Alulnézet, és az a baj, hogy ez az alulnézet ott sajnos Saul seregeit és még Sault a királyt is megfélemlíti. Mert elfeledkeznek felülnézetből nézni, mert elfeledkeznek a valódi realitás, valóság szerint gondolkodni. Mert elfeledkeznek arról, hogy ők kik valójában, és ki valójában ez az ember. Ki határozza ezt meg? Ki mondja ezt meg? Onnan felülről az örökké való Isten. És olyan megdöbbentő, testvérek, hogy nem értik meg akkor ott, és ma sem, az Isten népe tagjai közül is sokan, hogy nem az emberi származás az igazi kérdés. Nem az emberi tulajdonság. Nem az, amire mi hivatkoznánk. Akármilyen erőre fizikailag, vagy akármilyen lehetőségre, amely ami mögöttünk lévő hatalomban van, az uralkodónkban, a királyunkban van, vagy bármiben van, birodalomban van. Nem ez határoz meg minket. Mikor fogunk kiózanodni, testvérek? Mikor állunk mi is a talpunkra, a lábunkra, hívő emberek? És mikor állunk szembe a Góliátokkal? És mikor leplezzük le magunkban ezt a teljesen hamis önértékelést, ezt a gőgös, ezt a fennhíjázó és ugyanakkor mégis alulnézetből fogalmazó vallomást? Mikor tagadjuk meg? Megrázó, testvérek, hogy egy fiatal fiú, egy hívő fiatal fiú látja egyedül, hogy mik az erőviszonyok, hogy mi a valóság. Egyetlen szempont szerint mérlegelt. Felülnézetből. Ez a valószínűleg olyan 16-18 éves fiatal fiú megszégyenít bennünket. A hite, és meg is erősít egyben. Dávidé, aki a legkisebb a családjában, akit mégis az Isten kiválaszt, akit az Isten felhatalmaz, akit az Isten betölt, akinek az Isten megmutatja magát, aki hisz az Istennek ott, a nyáj mellett is, meg a seregben is. Ahova nem kellett volna mennie, minek jöttél ide? Nem a te dolgod. A bátyai vannak ott a harcmezőn, ők, a nagy, az erős fiúk, és odajön ez a kisfiú, és mit kérdez? Ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? Érted a kérdést, testvérem? Érted, hogy mi van ebben a fiúban? Nem gőg. Nem valami beképzeltség. Nem fölülről lenézi, akire föl kell nézni Góliát. Hit van benne. Egészséges, bátor hit. Ki ez a filiszteus? Fordíthatnám így is, mondhatnám így is. Mit képzel ez az ember magáról? Testvérem, te ezt fölmered tenni másoknak? Ember, te mit képzelsz magadról, amikor szembeszegülsz az élő Isten seregével? Amikor szembeszegülsz az élő Isten hatalmával? Amikor negligálod az Istent? Amikor azt képzeled, hogy nincs, és te vagy az Úr, te vagy a hatalom, te vagy a nagy? Amikor azt gondolod, a tudásod, a tudományod, az erőd, az fölötte van az Istennek. Mit képzelsz? Ki vagy te? Ki ez a filiszteus? Fölteszed ezt a kérdést bátran. Nem önteltségből, nem beképzeltségből kérdez így Dávid, hanem hitből. Mert ő az Úr személyével és hatalmával tisztában volt, és a tulajdon viszonyokkal is. Mert hogy, ahogyan mondtam, féligasság, amit mond a filiszteus, az ő elképzelése szerint, alulnéze szerint valóban ilyen volt, hatalmas volt, erős volt, félelmet keltő volt, akitől mindenki megrettent, de Isten előtt porszemnyi volt. Isten előtt ítélet alatt volt, mert szembeszegült az örökké való Istennel és az ő népével. De a másik oldalon is fél igazság volt, amikor azt mondta, ti a Saul szolgái vagytok, mert nem Saul szolgái voltak Izrael népének tagjai, hanem az örökké való Isten szolgái, az örökké való Isten népének tagjai. Ó, testvérem, micsoda lényeglátás ez, ahogyan ezt Dávid látta és vallotta. Testvérem, erre van szükségünk nekünk is. Mert itt vannak körülöttünk a magabiztos Góliátok, mi pedig szánszegetten visszahúzódunk. De miért, testvérek? Miért, amikor nagyobb van itt Dávidnál? Dávid fia, az Isten fia, a mindenható Úr a mi királyunk, a királyoknak királya, uraknak ura. Miért nem állunk ki a harctérre? Miért nem szállunk szembe a Góliátokkal? Miért nem vallunk arról, hogy mi vagyunk, akik a győztes oldalon állunk? Miért nem halljuk a hangunkat, hallatjuk a hangunkat? Miért a filiszteus Góliátok kiáltanak, keltenek félelmet? Miért húzódunk vissza? De hát nem lehet. Mit szólnak hozzá? Micsoda a hangjuk? Micsoda a nagyságuk? Micsoda a tudásuk, tudományuk? Kik vagyunk mi? Kik vagyunk mi? Ki vagy te? Az vagy, aki drága véren, szeplőtelen, hibátlan báránynak, Jézus Krisztus drága vérén váltottak meg. A legdrágább áron. Vállalta fel, hogy ő a te megváltód legyen, és te az ő gyermeke legyél. Ő tulajdonába vett téged. Magáénak vall, és nincs meghátrálni valónk, mert nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És akkor vagyok a helyemen, akkor vagyok bizonyosan jól, rendben, önmagammal és az Úrral, ha tudom, hogy a kezében vagyok. Ha tudom, hogy ő az én Uram. És mit jelent ez nagyon gyakorlati módon továbbra is? Azt, amikor így mondja, enyém vagy. Testvérem, az azt jelenti, és ezt is meg kell értened és értenem, hogy nem csak harcos öntudat, győztes dávidi lelkület, hanem alázatos engedelmesség, alázatos tiszta kiszolgáltatottság, önmagam átadása, a dolgaim rendelkezésére bocsátása, egész valóm az ő kezébe adása, mert ha én az övé vagyok, az azt jelenti, testvérem, hogy testestől, lelkestől, tetőtől talpig, erőmmel, időmmel, lehetőségeimmel, tehetségemmel, anyagiakkal, mindenemmel, a rendelkezésére állok. Azt jelenti, hogy én az övé vagyok, hogy neki adtam az életem feletti rendelkezési jogot. Azt jelenti, hogy ő tehet velem, amit jónak lát. Azt jelenti, hogy őt követem, és nem a magam fejét. Azt jelenti, hogy magamat megtagadva, hogy ma is olvassuk az igében, valóban keresztet vállalva megyek az ő nyomdokában. Leteszem az akaratomat, és elfogadom az övét. Odadom az életemet, mert ő is odadta az övét. És én is mindenben, minden körülmények között azt teszem is úgy, ahogyan ő kívánja. és nem teszek mást, mint minden helyzetben vele dicsekszem, az ő nevét emlegetem, úgy szeretem, olyan beszédes számomra az a Zsoltár, amit teológus éveim végén, a záró év végén úgy kaptam, mint feladatot, hogy arról is írjak egy vázlatot. Sose felejtem el, több ilyen ige szakasz volt, amiről vázlatot kellett írni homiletikában. Az egyik volt a 20. Zsoltár. És belevésődött a szívembe ennek a Zsoltárnak az üzenete, azóta is bennem él. Így mondja, így fejezi ki ezt, amit előbb mondtam, hogy kivel dicsekszem. Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az Úrnak nevét. Így van. Hatalmas különbség. Önmagammal, a birtokommal, a harckészségemmel, a harci eszközeimmel, a küzdő fegyvereimmel dicsekszem, vagy az Úrral. Vagy az Úrral. Én az Úrral dicsekszem, az ő nevét hirdetem, ezt emlegetem. Ők mindig azt emlegetik, hogy miük van, a világ mindig azt emlegeti. Én pedig arról beszélek, hogy kié vagyok. Hogy kié vagyok. Ő az én Uram. Nem az a kérdés, mi van a birtokomban. Nem az a kérdés, hogy mire vagyok képes önmagamban. Hanem az a kérdés, hogy kié az életem, a tiéd is, és az én életem alapkérdése ez. Kié az életem? És tudjátok, hogy folytatódik ez a Zsoltár? Mert ezt is tudja a Zsoltáros. És ezt is tudnod kell. Így mondja, ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk és talpon maradunk. Micsoda belső bizonyosság ez, és ez így van. Az ember, aki a harci kocsijaival, meg a lovaival dicsekszik, el fog esni, el fog bukni. Mi pedig, akik az Urat emlegetjük, ővele dicsekszünk, talpon fogunk maradni. Mert értékünket nem az adja, hogy mit teszünk önmagunkban, vagy mire vagyunk képesek, hanem az, hogy kié az életünk. Rajtad is ott a pecsét, testvérem, Isten tulajdona. Isten tulajdona. Tudod-e, hogy micsoda csodálatos ajándék ez? Mondhatod, mondom, a 119. Zsoltár, ahogyan Luther Márton is mondta, vallotta ezt ezzel a gyönyörű Zsoltárral. Tied vagyok, szabadíts meg! Olyan jó ebben látni a méltóságot és az alázatot, amire szükségünk van, hiszen az emberi romlottság lehangoló igazsága is itt van az életünkben. Ismerjük az óemberi természetünket. De ott van az isteni csodálatos kegyelem, felemelő valósága, az a méltóság, hogy mi az övéi vagyunk. Tied vagyok, szabadíts meg! Mondd ki bátran, valld meg, és át fogod élni, hogy megerősít, hogy újra gyújt, lángot gyújt a szívedbe, és lehetsz az az eszköz a kezében, aki másoknak is lángot gyújtani a szívébe. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És eszembe jutott Adi Vajúdó vallomása, emlékszünk? Biztosan sokan. Se utódja, sem boldogőse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, ugyanakkor mondja, fenség. Észak fog, titok, idegenség. Lidérces, messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás ének. Szeretném, hogyha szeretnének. S lennék valakié. Testvérem, nem kell elmondanod. Nem kell az önkínzás. Nem kell az ének. Nem kell a bezárulkozás, hogy én senkihez nem tartozom. És nem kell a megmutatkozás, hogy mindenkinek megmutatom magam, hogy micsoda csodás vagyok én, vívódott ezzel Adi Endre is. Önkínzás, ének szeretném, ha szeretnének, hát szeretnek. Hát vagy valakié, mit mond az Úr? Enyém vagy, legyen ez elég. Ámen.
Mennyi édesatyánk, szeretnénk neked megköszönni, hogy egyetlen szaval elég.
És köszönjük, hogyha azt mondod, enyém vagy, ebben is benne van minden, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy boldog, teljes, szabad, bátor, hitvalló életet éljünk. Segíts el erre bennünket, Urunk! És amit mondtál, kérjük, hogy tedd gyümölcsözővé a szívünkben, hogy ne csak halljuk, hanem valóban annak megélőiként téged dicsőítő emberek lehessünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Isten kegyelme legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Énekeljük záró énekül a 651. dicséretünket, boldog, bátor hitvallás, megváltva, mi boldogan vallom, bárány szent vére árán.